Szeretném folytatni a múlt heti tanítást, egy elég nagy témakör, hogy hogyan uralkodjunk a sátán felett. Ez volt a címe, és ennek a második része fog következni. Csomó mindenre nem jutott idő a múlt alkalommal. Egy nagyon rövid ismétlés, akik esetleg nem hallották, hogy miről van szó. Tehát ugye a keresztényeknek van két szélsőséges csoportja. A keresztényeknek van egy olyan csoportja, aki abszolút egyáltalán nem is hiszi a sátánnak a létét. Sátánról azt gondolja, hogy valamilyen piros pizomás mesefigura, szarvakkal a fején, vasvillával a kezébe. De tudjuk nagyon jól, hogy a Biblia tanítja, hogy a sátán az egy szellemi lény, akit Isten kerubnak teremtett, egy oltalmazó kerubnak, aki Isten szolgálatában állt. És tudjuk, hogy az Ezékielből megnéztük, a kevéssége, a büszkesége miatt felfúvalkodottá vált, és Isten fölé akarta ehelyezni az ő ülőszékét. Tehát amit tudunk, a sátán teremtett lény, tehát nem teremtő. És elbukott, és így vált sátánná Lucifer. Sokféle elképzelés van erről is, hogy az Éden kertjébe is járt, látjuk. Tehát kibejárása volt a mennybe Isten trónja előtt, és járhatott az Éden kertbe is. Tehát egy szabad akarattal bíró kerub volt. Azt is tudjuk, hogy ugye elbukott, és vele együtt elbuktak az angyalok, és a démonoknak is a fejedelmévé vált a sátán. Egy nagyhatalmú angyal volt. Jézus után Lucifer volt talán a legnagyobb hatalommal bíró angyal a mennyben. Tehát a szellemi birodalmat azt Isten igéjéből ismerjük meg, onnan tudunk eligazodni. És ugye vannak Istennek is angyalai, vannak teremtett lények, vannak angyalok, vannak főangyalok. Ezek a mi fizikai világunkban nem láthatók, de vannak, és személyiséggel bíró, akarattal bíró, test nélküli szellemi lények, akik befolyással tudnak lenni erre a teremtett világra. És a szellemi birodalomban kétfajta befolyás létezik, vagy Isten befolyása, vagy pedig a gonosznak a befolyása. Úgymond egy párhuzamos társadalomban élünk ilyen tekintetben. Vannak, akik Isten országának a rendszerében élnek, és vannak, akik e világ rendszerében élnek. És ugye e világ fejedelme a sátán. Most azért kell erről tudnunk, mert mindannyian ennek a világnak a rendszerében nőttünk föl, itt végeztük el az iskoláinkat, és ami ennek a világnak a rendszerében működik és természetes, az nem természetes Isten országának a rendszerében. És Isten azt akarja, hogy amikor hívőkké lettünk, és amikor bekerültünk Isten országába, akkor onnantól kezdve bár e világban élünk, de nem ez világ szerint vitézkedjünk, hanem igenis az a célunk, miután valaki hívővé lett, hogy kezdjük el alkalmazni ebben a világban Isten országának a rendszerét. És ez tetszik, nem tetszik, ezt a rendszert nekünk meg kell tanulni, mert itt minden az égvilágon fordítva működik. Itt nem úgy van. Hogy a világban valaki nagy akar lenni, akkor hogy lesz nagy? Akkor lesz egy csomó szolgája, lesz egy csomó pénze, és akkor nagy valaki ebbe a világba, ha mindenki őt szolgálja. Ez a világi rendszer, ez a sátánnak a természete, hiszen sátán maga is mit akart, még Jézusnak is fölajánlotta, hogy szolgálja őt. És ez ennek a világnak a rendszere. Hát mit mond Jézus Isten országának a rendszeréről? Ha te nagy akarsz lenni, akkor legyél mindenki szolgája. Igaz? És ezt az ember nem érti, hogy most akkor hogyan is van ez. Tehát mikor beleszülettünk ebbe a világba, akkor is meg kellett tanulnod járni, mert nem tudtál járni. Nem tudtál beszélni, nem ismerted ennek a világnak a rendszerét sem, igaz? És föl kellett, hogy nőjél, és vannak alapvető dolgok, amiket meg kellett, hogy tanuljunk. Ugyanez a helyzet, amikor újjászületünk, amikor befogadjuk Krisztust a szívünkbe, akkor mi Isten országának lettünk az állampolgárai. A Biblia tanítja is ezt ugye a Péter első levelében, hogy mint ma született csecsemők, az igazi hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Tehát Isten bennünket, amikor bekerültünk Isten országába, amikor befogadtuk Krisztust a szívünkbe, akkor bekerültünk Isten országának a Isten országába. De mi a helyzet velünk? Csecsemők vagyunk. Úgy, mint fizikai csecsemőként nem ismertük a világnak a rendszerét, Úgy újjászületett hívőként sem ismerjük Isten országának a rendszerét. És ez a cél, ez a célja Istennek, miután te beleszülettél, akkor Isten nem akarja, hogy te bébi maradjál, és örökké cumis üveggel kelljen téged táplálni, hanem és pelenkázni kelljen, és másoknak kelljen úgymond téged kiszolgálni. Ez az elején így van, és teljesen rendben van. Ugye vannak a szellemi anyukák, a szellemi apukák, azok a szolgálók, pásztorok, akiken keresztül hívőkké lettetek, és mint csecsemő, mint szellemi csecsemő bennünket is tápláltak Istennek az igéjével. És mint egy csecsemő az milyen? A csecsemő, amit a szájába nyomjak, megeszi, mert nincs nagyon válogatási lehetősége. És fontos, hogy kiszolgálják, mert nem képes magáról úgymond szellemi értelemben gondoskodni, mert nem növekedett föl, nem azért, mert buta, nem azért, mert ostoba, nem azért, mert, hanem azért, mert egyszerűen nem ebbe a rendszerbe élt. És meg kell, hogy ismerjük ezt a rendszert. És csecsemőként az ember mindent az égvilágon lenyel. Egy csecsemőnek, amit a szájába, a cumis üveget, azt megeszi, meg azt is megeszi, ami árt neki. Sose felejtem, a kisunokán kiszedte a mosógépből a szappant, és lenyelte, mert azt hitte, a cukor alig bírtuk kiszedni a szájából. És ugyanez a helyzet szellemi értelemben a keresztényekkel is, meg a hívőkkel. Nyilván megismerték az Urat, van bennük egy öröm, van bennük egy buzgóság, és nyilván szeretnék megismerni ezt a rendszert. Miért szeretnénk megismerni? Azért, mert szeretnénk élvezni Isten országának az áldásait. És nagyon sokan ezt szeretnék, de megesznek mindenféle butaságot, és nem növekednek tőle. Aztán, amikor már egy kicsit idősebb leszel az Úrban, akkor a következőt fogod tenni. Isten elvárja tőled azt, hogy most már megpróbálja a saját lábadon is megállni, és ne kelljen másnak etetgetni téged kiskanállal, hogy növekedjél, hanem alkalmassá legyél arra, ugye, és ezt föl is olvastuk a múltkor a Kolossze 1.12.13.14-ben, hogy hálát adunk az Istennek, aki alkalmassá tett minket az Isten országában való részvételre, a világosságban. Nem mondhatod azt, hogy nem vagy alkalmas. Tehát amikor beleszületünk Isten országába, akkor Isten téged erre alkalmassá tett. Az, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, tehát szabad vagy a sötétség hatalmából. Ugye ezt a 13-as vers mondja. És által vitt minket az ő szerelmes fiának az országába. Ez egy nagyon fontos kulcsver. Ugye akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűneink eltörlése. Nagyon fontos, hogy a bűneid el vannak törölve. És az ördög szeretne téged arra emlékeztetni, hogy a te bűneid nincsenek eltörölve. Tehát visszatérve, tehát az első és a legfontosabb tekintéllyel az életünkben innentől kezdve Isten igéje kell, hogy legyen. Ez kell, hogy legyen a legfelsőbb hatalmasság és a legfelsőbb tekintély. Az egyház az a kősziklára épült, az igére. És szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon köszönjük Istennek a Szent Szellemet és a Szent Szellem ajándékait. Szent Szellem nélkül egyébként sem tudnánk Isten országába hatékonyan működni, mert nagyon fontos, miután újjászülettünk, a következő, hogy beteljesedjünk Isten szellemével. Mert ő az igazság szelleme, és ő vezet el bennünket minden igazságra. Majd mindjárt lesz szó nagy a megtévesztés ebben a világban. Tehát szükségünk van Isten szellemére, szükségünk van Istennek a bölcsességére, és ezt a bölcsességet nem tudjuk máshonnan megszerezni, mint Isten igéjéből. Tehát az egyház az a kősziklára épül, ki a kőszikla? A Krisztus. A messiás, a megváltó, a testélet, ige. És erre épül az egyházunk. Nem a szolgálati ajándékokra, nem a látásainkra, nem a hallásainkra, nem a látható fizikai világra. Igen, benne élünk ebben a fizikai világban, igen, Istennek vannak ajándékai, vannak szolgálati ajándékok, vannak gyógyítások ajándékai, sokféle, ott fel vannak sorolva a szellem 9 ajándékát, megtaláljuk az első korintusi levélben, a 12.-14. rész erről szól a Bibliánkban. És hálát adunk, és köszönjük ezeket Istennek. De ha csak ezekben járunk, akkor óriás bébi maradsz örökké. Ha te azért tudsz meggyógyulni, mert nekem van valamilyen ajándékom a gyógyulással kapcsolatban, akkor te nagyon rosszul jársz. Mert én nem állok ott mindig melletted, meg nem áll melletted egy másik pásztor, és ha te arra vagy utalva, hogy az én ajándékomon keresztül kapjad meg Isten ellátását, akkor még mindig csecsemő vagy, akkor még mindig bébi vagy, és akkor még mindig pelenkázni kell téged. És tudom, hogy ez nagyon kényelmes dolog, de Isten azt akarja, hogy fölnövekedjünk. És ez nem megy máshogyan, és nem tudod megspórolni azt az erőfeszítést, hogy beleásd magad Isten igényének a legeslegmélyébe. És bizony, ahogy növekedünk, miről szól a növekedés? Miről szól egy gyereknek a növekedése? Ha már neveltél gyereket, vagy unokát, vagy annak unokáid, akkor látod, hogy az elején olyan dolgokat tesz, hogy égnek áll a hajad tőle, igaz? Miért? Hát mert még ennyi az ismerete. Hát ennyire jutott el. Nem tudja megkülönböztetni a jót a rossztól. Mi a helyzet szellemi értelembe velünk? Ugyanez a helyzet. Megettünk mi is csomó jó dolgot, amin növekedtünk. Aztán megettünk olyan dolgot is, amit nem kellett volna. De nem tudtuk, mert nem tudtunk különbséget tenni. És nincs ezzel semmi probléma. Pontosan ez a növekedésnek a lényege, hogy először rosszul csináljuk a dolgokat, vagy nem csináljuk tökéletesen, és utána mi fog történni? Folyamatosan növekedünk, és elhagyjuk azokat a dolgokat, amikor még gyermekek voltunk. És pontosan ez a növekedésnek a lényege. És nem kell azt szégyelni, hogy valamit rosszul tudtunk, hogy valamit helytelenül tanítottak nekünk. Miért? Mert hát elhittük azt, amit nekünk prédikáltak. És ezért óriási a felelősségünk azzal, hogy én nem az én gondolataimat osztom meg veletek. Nagyon sok olyan üzenetet hallok, én úgy gondolom, ez az én véleményem, stb. Stb. És igen, van, én is gondolok dolgokat, van véleményem, de ha ilyet mondok, akkor légy szíves, nézz utána, hogy az csak az én véleményem, vagy az ige írja ezt. Vagy fölépítettem egy elméletet, egy igére. Légy szíves, nézz utána, mert neked is felelősséged van abba, hogy mi az, amit befogadsz, mi az, amit elfogadsz. Mert az meg fogja határozni az Isten országában való sikeredet. És nagyon fontos az, hogy vissza kell, hogy szerezzük, és azért beszélek, és azért prédikálok erről, hogy vissza kell, hogy szerezd az életedbe Isten igényének a tekintélyét. Nem az én tekintélyemről van szó, nem a pásztor tekintélyéről, vagy az egyház tekintélyéről, hanem Isten igényének a tekintélyéről. És ha valamit rosszul hallottunk, rosszul tudtunk, és kaptunk egy új megértést valamiről, akkor igenis, tessék azt megnézni, és tessék akkor kijavítani, nagy szívességet teszel magadnak te is, meg én is, hogyha kiigazítjuk magunkat. És ehhez kell, hogy legyen elsősorban egy elkötelezettség, az ige iránti való elkötelezettség. Mert még Jézus életében felolvastuk a sátánnak a kísértését. Jézus mire hivatkozott? Nem azt mondta, hát az ige az csak olyan, hát az nem számít, amit az ige ír, hát csak emberek írták úgyis. Ezt mondta Jézus, amikor a sátán megkísértette? Nem, idézett a Zsoltárokból, idézett a mózesi törvényből, és mit mondott? Hogy meg van írva, igaz? Ezt mondta. És az igének meg volt a tekintélye. És tudjuk, hogy ugye a sátánról van szó. Mit csinál a sátán? Meghamisítja, megváltoztatja Istennek az igéjét. Tévútra vezet, becsap, meghamisítja Istennek az igéjét, dezinformál téged, és pontosan azt akarja, hogy te ne higgy az igazságba. Már nagyon sokszor elhangzott talán innen is, hogy tudd meg azt, hogy az ördögnek nem az egészséget kell, nem a házat kell, nem a családi kapcsolatodnak a szétbontása kell. Nem ezt akarja az ördög. Tudod, mit akar? A hitedet. Mert ha a hitedet megszerezte, akkor megszerzett téged magának. És mi az, amit meg akart bontani? Tehát már az ember bukásánál nagyon sokat tanulhatunk, annyi minden van abban a történetben. Mi az, amit meg akart szakítani? Azt a hitet, azt a bizalmat Isten és az ember között. Miért tévesztette meg? Miért hitette el Ádámot? Mi az, amit meg akart ingatni? Az Isten iránt való bizalmát. Az Istenbe vetett hitét, a feltétlen hitét. Tényleg úgy van? Hát ez az Isten az, hogy át akar verni téged. Figyelj ide! Mit mondott neki az ördög? Hát, Isten tudja, hogy Isten tud valamit, amit veled nem akar közölni. És téged meg akar fosztani valamitől. És mi történt? Ádámnak a bizalma, Évának a bizalma megingott Isten irányt. Beletette a bogarat a fejébe. Tényleg lehet, hogy így lehet. Lehet, hogy át akarnak verni engem. Lehet, hogy Isten rosszat akar nekem. Lehet, hogy Isten meg akar fosztani valamitől. És így esett az ember bűnbe. És ugyanezt teszi ma is. A sátánnak az égvilágon semmi hatalma nincs. Hogyha megnézzük az írásokat, akkor kinek adta Isten a hatalmat? Nincs olyan rész a Bibliában, hogy a sátán kapott volna hatalmat bármi fölött. Mégis megszerezte. A sátán nem tud és nem képes uralkodni itt a földön, mivel egy szellemi lény, ha nem talál magának partnert. Ezért nyerte meg magának Ádámot. És tudni kell. Tehát az ördög az a bizalmat tette tönkre, Isten és ember között, és ma is a legnagyobb fegyvere az a hitetés. Ha le akarod győzni a gonoszt, akkor neked egyetlen lehetőséged van, hogy tudsz szabaddá válni, mit mondott Jézus János 8-ban, hogyha megismered az igazságot, akkor az igazság szabaddá fog tenni téged. Egy dolgot biztos nem akar az ördög, hogy te Istennek az igéjét hallgassad, hogy te megismerjed az igazságot, hogy te alapot vegyél az igazságba, hogy felnövekedjél az igazságba. Onnantól kezdve nem vagy könnyű préda neki. De azok az emberek, akik nem ismerik Isten igéjét, azok az emberek szabadon ki vannak téve az ördög mindenféle csalárdságának, hazugságának. És minden, ami rossz dolog van ezen a világon, az mind a sátán hazugságából származik. Mind. Minden. Ez az alapja. És ezért fontos az igazság, ezért fontos az ige. És egyetlen módon tudunk hatalmat gyakorolni az ördög felett, hogyha Istennek az igéjét hirdetjük. Nézzétek meg, hogy Pál apostol sem tudott semmi mást mondani Timóteusznak, hogy föllapozzunk egy-két igeverset és az állításomat Isten igéjével támasszam alá. Mert nagyon sokszor fordul elő az, hogy nem Isten igéjére alapozzuk a hitünket. Az elmúlt hetekben fordult elő velem. Ugye valaki odaírt az egyik videó alá, nem baj, ha odaírt, azt mondta, ezt ki kell igazítani, mert nem úgy van. Jó, elküldtem neki egy igét, visszaírt. Elküldtem neki még egy igét, visszaírt. Hogy én azért nem hiszek, mert ez is ez a tanító, nem mondok neveket, tehát nem csak a jelenségre szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy ez jelen van. Ez a tanító a könyvében nem azt írja, hanem ezt, és ő neki hisz, mert ő egy igaz tanító. Tehát semmi probléma nincs ezzel a drága gyermekével Istennek. Egy a problémája, és nagyon sok kereszténynek problémája, hogy nem az ige bír prioritással az életében. Nem Isten igéje van a legfelső polcon. Mindegy, melyik nagy pásztor, vagy nagy tekintélyű pásztor mit írt, és mit tanított, és mit. Ha te az ő tudásának vagy kiszolgáltatva, akkor te nem az igén állsz, nem az alapokon állsz. És köszönjük Istennek, tehát Isten úgy, ahogy téged elvitt valameddig, őket is elvitte valameddig. Ezelőtt 20 évvel vannak szolgálók, akiknek mi is olvassuk a könyvét, nem mondok neveket. Ettől ő nem hamis tanító, ettől ő nem rossz tanító. Sok mindent megtanultunk rajta keresztül, és szolgálókon, pásztorokon keresztül. De értsd már meg, hogy ők emberből vannak mindannyian. Mi mindannyian abból vagyunk. És nincs olyan prédikátor, aki még nem prédikált hülyeséget. Beleértve engem is. Tudod, tehát... Jó? De neked felelősséged van, és tudni kell. És kell, hogy legyen annyi alázat, ha valami butaságot mondtam, akkor azt mondom, hogy bocsánat, ezt töröljétek, mert ez csak én voltam. Jó, és nagyon sokszor bizony hangzanak el dolgok. Nézzétek meg, közben ellapoztam a Bibliámat a 2 Timóteusz 3.14-hez. Nézd meg, hogy mit tudott mondani Pál Timóteusznak. Ugyanazt, amit ma én mondtam itt nektek. De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amikről meggyőződvén, tudván, kitől tanultad. Ugye Pál apostolon keresztül Isten szellemétől. És nézd meg, mivel hogy gyermekségettől fogva ismered a szent írásokat, amelyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre, a Krisztus Jézusban való hitáltal. Ha Pál apostol ezt írta Timóteusznak és az ő tanítványát, Isten igéje teheti bölcsé, akkor téged és engem is Isten igéje fog bölcsé tenni. És itt van a következő kulcs. Nagyon sok megtévesztés hangzik el a világban. Hát azt tudjuk, hogy a világi hírek azok mindig a szenzációt keresik, a világnak mindig kell egy szenzáció, a világ mindig szeretné magára vonni valamivel a figyelmét, az ördögnek az eszköze szintén a félelemkeltés, ami megint nem másból származik, mint a hitetésből. Sőt, van ennek valami angol szava is most már, fake news, ha jól emlékszem. Igaz? Tehát tévhírek, álhírek, rossz hírek. Nézzétek most, hogy már koronát le kéne szedni erről a vírusról egyszer. Ugye ez folyik még a vízcsapból is. Mindig kell egy sláger, amivel az ördög fenyegeti a világot. Most én nem mondom azt, hogy a vírusok nem veszélyesek és nincsenek, de neked kereszténynek tudni kell, hogy neked minden vírus fölött, minden betegség fölött hatalmad van. Tehát ez persze... Halleluja! Tehát a világnak nincs más eszköze, mint a tudomány, mint az emberi képességek, és nyilván keresik ennek a módszerét, és megteszik, amit megtehetnek. Most én ezt nem bántásképpen mondom, csak mint jelenségképpen. És mit csinálnak, és fújják, most már vasalót sem merik bedugni, mert abból is már a vírus jön lassan. Tehát tényleg ilyen szintre fajult ez az egész, és néztem egy statisztikát, megint csak nem tudom ellenőrizni az igazát, mert akkora a megtévesztés, akkora a hazugság mindenhol, hogy február hónapban a világon 110 ezer ember halt meg autó balesetbe. Ezek tények. 330 ezer ember egyéb betegségekben a statisztikák szerint. Statisztika az mindig statisztika, az vagy igaz, vagy nem. És 2000 ember halt meg ettől a koronavírustól csak. A töredéke, és fújják. Miért fújják? Kezdjél már hinni annak a vírusnak a hatalmába. És ez megint micsoda? Egy óriási megtévesztés. És én azt nem mondom, hogy legyél felelőtlen, és ne legyél elővigyázatos, és ne tegyél meg mindent, de amit mi megtehetünk az, hogy használjuk azt a hatalmat, amit mi Krisztustól kaptunk. Na megint megtévejettem én is már. Nézd, azt mondja, micsoda? Azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Hasznos a tanításra, fedésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Tehát tudnunk kell, hogy ami le van ide írva a könyvből, az nem csak egy könyv, amit emberek írtak le. Nézd meg, Jézus hivatkozott az írásokra. Máté 22-ben van egy történet, amikor a keresztre feszítés előtt Jézus kikezdték a szadaceusok. Ugye akkor is volt két vallási csoport, és a megtévesztés az nem csak a világból jön. Sajnos jönnek a pulpitusokról is. Van, hogy felolvassák. Ez az Isten igéje. Ez volt a mai szent lecke. És akkor hozzáfűznek valami olyan magyarázatot, aminek semmi köze. És hisznek olyan dolgokba, amit az írás tanítja, hogy nem úgy van. Mi a probléma ez? Hogy az a könyv, amit ők ugye Bibliának tartanak, azt nem hiszik, hogy az Isten igéje. De nézd meg, hogy Jézus is hitt ebbe. Jézus is hitt ebbe. Ismerik talán a betűt, de nem hiszik, hogy az Istentől van. Van egy aranyos kis vicc, azt elmondom nektek, hogy a pásztor a mennybe kerül, azt megkérdezik tőle, hogy ismered-e a Jézus Krisztus? Hát hogy nyárt róla prédikáltam? Fölmegy a püspök is. Ismered-e a Jézus Krisztust? Hát persze, hogy ismerem, hát róla prédikáltam. Aztán fölkerül a parasztbácsi is, és mondja, ismered-e a Jézus Krisztust? Hát hogy ne ismernélek meg téged, Uram? És sajnos ez nem vicc. Na, tehát visszatérve. Tehát a teljes írás az Istentől ihletett. Az Istentől ihletett. És sokan hiszik, sokan nem hiszik, hogy az Istennek a beszéde. De nézd meg Jézust, hogy mire hivatkozott. Jézusnak volt sok vitája, úgymond a farizeusokkal, meg a szadaceusokkal, mindig kóstolgatták, mindig kikezdték, és a halála előtt ugyanez történt. Valahogy meg kéne fogni ezt a Jézust, farizeusok már próbálkoztak egy csomószor, de mindig mellé nyúltak, mindig valahogy megszégyenültek, és akkor jöttek a farizeusok a nagy mesetörténettel. Nem olvasom föl a történetet, ismeritek, a Máté 22-ben megtaláljátok. Tudjátok, hogy a szadraceusok nem hitték a feltámadást. Nem hitték azt, hogy létezik a feltámadás. A farizeusok hitték, azok meg más nem hittek. És a következő történt, ugye előjöttek egy olyan mesével a szadaceusok, az volt a filozófiájuk, hogy ami nincs megírva a Mózes könyvébe, az nem igaz. Tehát ez volt az ő állításuk. És előjöttek egy mesével. Ugye Mózes megengedte, hogy nem úgy megengedte, hanem van egy olyan mózesi törvény, tehát abban az időben volt, ez nem most van, tehát a törvényrendszer alatt, hogyha egy idősebb testvér meghal, és az nem hagyott örököst, akkor az ő testvére feleségül kell, hogy vegye, hogy magot támasszon neki. Na és akkor előjöttek egy ilyen valótlan mesével, hogy ugye volt 7 testvér, a nagyobbik testvér elvette feleségül ezt a hölgyet, nem hagyott utódot, meghalt. Aztán elvette a másik testvér, azt se hagyott utódot, és az is meghalt. És akkor így ment ez 7 íziglen, aztán végül meghalt az asszony is. Már eleve látjuk az, amikor kitalált dolgokról van szó, hogy mennyire erőltetett. Én nem tudom, hogy ez hogy tudott megtörténni, ugye van erre is állítás, lehet, hogy gombamérgezés által halt meg, vagy az asszony segített nekik meghalni, nem tudom, hogy hogy történt ez. De a lényeg az, hogy ugye jöttek a nagy mesével, és a mese arról szólt, na hát akkor, hát nagy Jézus, figyelj ide, hogyha van föltámadás, akkor most, ugye föltámad mindegyik, mert mindegyik is, most akkor, hát kié lesz az asszony? Ha mindegyiké volt, hát akkor most melyiké lesz? Ugye miről, mit mondott Jézus? Mire hivatkozott Jézus? A farizeusok nem tudtak mit kezdeni ezzel, és a farizeusokat leszerelték ezzel a mesével. Na látod, mert Mózes megírta, ha van föltámadás, akkor nincs föltámadás, mert ők ebből állapították meg. Mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy tévelyektek a szívetekben. Nem ismeritek sem Istent, sem Istennek a beszédét, sem Istennek az igéjét. És mit mondott nekik? Az igét idézte. Azt mondta, hogy én vagyok az Izsáknak, az Ábrahámnak, Izsáknak és a Jákobnak az Istene. És Isten nem a holtak Istene, hanem az élők Istene. És a szadduceusok elhallgattak. A farizeusok örültek, na, Jézus jól megmondta nekik, boldogok voltak, kis káröröm. Na, lényeg az, hogy mire hivatkozott Jézus? Hát az írásokra. Ezek az emberek nem haltak meg, Jákob sem, Izsák sem, visszafele megyünk, Ábrahám sem, ők élnek. És Dávid sem halt meg, ő is él. Mire hivatkozott? És nem mondták ezek a szadduceusok, Jézus, hát annyira szó szerint veszed ezt az igét, annyira szó szerint figyeled, hanem elfogadták. Mert Isten igéje az a legfőbb prioritásunk kell, hogy legyen. Péter első levele helyett a másodikat keressük meg. Halleluja! Dicsérjük az Urat, és ott is szeretnék fölolvasni egy nagyon-nagyon... Halleluja, hát hol... Jó, mindjárt már is mondom az ige helyet. Péter második levele. Hát nézzük az első rész 17-es ige versét. Péter is erről beszél az ő igében. Nézd meg, hogy Péter apostolnál mi bírt az első helyen. Hogyan tudtak győzelmet aratni a sátán fölött? Ugye még mindig arról beszélünk, hogy hogyan tudunk uralkodni, hogyan tudjuk legyőzni a gonoszt. És most az igéről beszélünk, az ige, ami erőt és hatalmat vesz, sőt, majd mindjárt beszélünk a felkent igéről, mert nézzük meg előbb ezeket a példákat. Mert mikor az Atya Istentől azt a tisztességet, dicsőséget nyerte, hogy hozzá fenséges dicsőség így szózata jutott, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ugye, tehát ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt lévén vele a Szent hegyen. Gondolj bele, hogy milyen hatalmas dolog az, mikor ott voltak Jézussal, és szólt Isten, és ők is ezt hallották, hogy ő az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ott voltak, és hallották. A saját fülükkel hallották. És figyeld, mit mond Péter. De még ennél is biztosabbnak tartjuk a prófétai szót, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virad és hajnal csillag kélt el a szívetekben. A 20-as vers. Tudván először azt, hogy az írásban egyetlen prófétai szó sem támadt saját magyarázatból. Mert sosem emberek akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Szellemtől indítva szólottak Istennek szent emberei. Így tekints a Bibliára, így tekints az írásra. Így tekintsünk Isten igéjére. Maga Jézus így tekintett rá. No, akkor a múltkor említettem dolgokat, és fogunk menni ezen tovább. Megnéztük azt, hogy Jézus hogyan szolgált. Tehát Jézus ellenállt az ördögnek, igét mondott. Utána Jézus lejött a hegyről, elment a Kafarnaumba, és ott a zsinagógába prédikált. Ugye ismeritek nagyon jól a Lukács 4-et, és az Ézsaiás 61-et idézte. Az Úrnak szelleme van én rajtam, mert fölkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, és így tovább, hogy a foglyoknak a szabadulást hirdessem. Tehát az, hogy a megkötözötteket, a foglyokat felszabadítsa. Jézus azért jött. Tehát múltkor megbeszéltük, hogy az ember nem tudja magát kiszabadítani a sátánnak a hatalmából. Ezért van szüksége minden embernek megváltóra. Aki nem fogadja el a kereszt munkáját, az továbbra is a sátán hatalma és a sátán uralma alatt él. Efézusi levél 2-ben olvassuk, hogy az engedetlenség fiaiba a az alkotmányosság ellen. Ezt csak akkor tudja megtenni, ha el tudja hitetni, és a partnerévé, a szövetségesévé tudja tenni az embert. Tehát kérdés az, hogy megkörnyékezi-e a gonosz a keresztényeket is? Hogy a csodában-e? Hát hogyne? Téged is meg akar téveszteni. És akkor mi ennek az ellenszere? És ugye múltkor említettem, hogy ugye megtaláltuk a Bibliában Máté 16-ot, dicsőség Istennek a Máté 16-ért, azért a hatalmas kijelentésért, az oldás és a kötés hatalmáért, és igenis, van is oldás, kötés, hatalma. De, nézzük csak meg egy kicsit ezt. A Máté 16-ot meg fogjuk nézni, és meg fogjuk nézni a 18-at. Hogy miről szól ez az oldás és a kötés hatalma, és mi az, amiről nem szól. Csak mondom, hogy miért jött ez elő. Már ugye többször hallottam, és hallottam keresztényektől, itt a gyülekezetben is, máshonnan is, hogy majd mi megkötözzük az ördögöt. Mi majd elmegyünk imádkozni, és akkor mi az imacsoporttal a város fölül elkergetjük az ördögöt. Vannak, akik elutaztak egy városba, és akkor majdkünk ott van az oldás és a kötés hatalma, és a város fölött majd mi megkötözzük az ördögöt, és az ördög elmegy a város fölül. Vannak, akik repülőgépet béreltek, fölmentek, mivel hogy a gonosz erők azok a magasságban vannak, majd ha fölmegyünk a repülővel, akkor majd mi a magasságból elzavarjuk az ördögöt. Na most én is azt mondhatnám, amit Jézus, hogy atyám fiai, drága szentek, téveljetek, ha ti így gondoljátok. Nem tudod a levegőből elkergetni a madarakat. Lehet egy párat el tudsz kergetni, lehet egy-két varjút el tudsz kergetni, de ott röpködnek, és nem tudsz vele mit csinálni. Amivel viszont tudsz mit csinálni, ugye Kenneth Hagin is tanította, hogy a fejeden fészket ne rakjanak. És a legnagyobb probléma az, amikor az emberek kiszednek az ige környezetből, az ige helyből, kivesznek ige verseket, és akkor arra ráépítik a saját gondolataikat, a saját elméleteiket, anélkül, hogy megnéznék azt, hogy miről beszél ott Jézus. Meg kell nézni az igének a környezetét, miről tanított Jézus. Ha kivesszük az igét a helyéből, bármit, a háború és a békét ki lehet prédikálni a Bibliából, meg az ellenkezőjét is. Mindent. Ha úgy rakod össze az igéket, mindent az égvilágon. De nem így olvassuk Istennek az igéjét. Mit mondott még Pál Timóteusznak, hogy becsületesen megállj, mint olyan munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az Istennek a beszédét. Tehát lehet az Istennek a beszédét hasogatni így is, úgy is, ahogy én képzelem, vagy lehet a helyén kezelni, és nagyon fontos, hogy ezeket közösen megnézzük. Ugye a Máté 16-ra fogunk menni, ahol Jézus az oldás és a kötés hatalmáról beszél. Hogy miről szól az oldás és a kötés hatalma, és miről nem szól. Ha végigolvasod a Bibliát, megnézed Jézus szolgálatát, egyetlen egyszer sem láttam, egyetlen egyszer sem olvastam, hogy Jézus megkötözte az ördögöt. Ha valaki olvasott ilyet, jelezze az ige helyet, mert tényleg itt bocsánatot kérek, és kijavítom magam azonnal. Egyetlen egyszer sem láttam, egyetlen tanításban sem, hogy valamelyik tanítvány megkötözte az ördögöt. És nagyon sok keresztény teszi. Minden nap megkötözi az ördögöt, és valahogy mégis elszabadul másnapra. És akkor másnap megint problémája van az ördöggel. Nem feszítem tovább a húrt, de hadd mondjam el neked, hogy az oldás és a kötésnek a hatalma nem erről szól. Mert te nem tudod megkötözni az ördögöt, elmondom neked. És tudod miért nem? Felolvasom a Jelenések 20-at. Hogy lezárjuk ezt a dolgot, mert én tudom, hogy... És sajnos mi is belestünk ebbe bolondériába. Én is. Jó, úgyhogy egy hajón ülünk, de ebből a hajóból ki kell szállni, mert ez Jelenések 20-ra lapozzál, és keresd meg az 1-es, 2-es ige verset. Azt mondja. Tudjuk azt, hogy a Jézus visszajövetele már, na mindegy, nem akarok ebben lenni, mert elmegy az időnk vele, és ma nem erről szól a történet, és nézd meg. És láték egy angyalt leszállni a mennyből, kiné vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy lánca kezébe. És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözé azt 1000 esztendőre. Ki fogja megkötözni a Sátánt? Az Úr fogja megkötözni. Jön egy angyal, és meg fogja kötözni. És veti őt a mélységbe, és bezárá, és bepecsételi ő fölette, és többi el ne hitesse a népeket. Mit ne csináljon? El ne hitesse, ne tévessze meg, míg betelik az 1000 esztendő. Azután el kell néki oldoztatnia egy kevés időre. No. Jézusnak, amikor dolga volt az ördöggel, ha Jézusnak meg lett volna, ugye, mit mondtak neki, amikor kiűzte a gadarénusokból az ördögöt? Azt mondja, jöttél Jézus, hogy idő előtt meggyötörj minket? Tehát van egy idő, amíg nem jár le az idejük, tetszik, nem tetszik, ezek a gonosz erők itt vannak a Földnek az atmoszférájába. Nem tudsz velük mit kezdeni fönt a levegőben. Vagy hogy hogyan tudjuk tenni, azt mindjárt el fogom mondani. És ha tudunk valamit tenni, akkor azt nem úgy tudjuk tenni, hogy ördög, megkötözlek. Ezen nagyon jó szórakozik az ördög, és holnap megint neked támad. Nézd meg, Jézus megkötözte, vagy az angyal megkötözte 1000 esztendeig. Ott onnantól kezdve nem lesz démoni befolyás, meg ördögi befolyás, hogy itt a millenniumnak az idejéről beszélünk. De akkor miről szól ez az oldás, kötés, hatalma? Mi az, amit tett Jézussal, az ördöggel? Mit mond a Jakab levél? Engedelmeskedjetek az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és mit csinál? Megkötöztetik az ördög? Nem, mert elfut tőletek. Elfut tőletek. És bárhol, ahol a tanítványok, vagy Jézus az ördöggel foglalkozott, egyetlen egyszer sem látjuk azt, hogy az ördög meg lett kötözve. Azt viszont látjuk, hogy emberek meg lettek kötözve az ördög által. Nézzétek meg az írásokat. Nem azt akarom, hogy nekem legyen igazam. Én azt akarom, hogy az írásnak legyen igaza. És nézzük meg, hogy miről beszél itt Jézus a Márk 16-ban. Ugye Jézus megkérdezte, hogy ti kinek mond engem a világ? Ugye ott kezdődik a Márk 16-13-ban. Mikor pedig Jézus Cezária Filippi környékére méne megkérdezi a tanítványait, engem embernek fiát kinek mondanak az emberek? Ő pedig mondta, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül. Látjátok, ott is voltak a különféle vélemények, és ma is így van. Van az igazság, vannak a tények, és vannak a vélemények, nem? És ez ma is így van. Jézust az érdekelte. Mondanék itt, ti pedig kinek mondatok engem? Az egy dolog, hogy a világ mit mond rólam, de te kinek tartod Jézust? Tényleg ő a te urad? Tényleg ő a te megváltód? Kicsoda, nekünk kicsoda Krisztus. Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Mit mondott? Hogy te vagy a messiás, te vagy a megváltó, te vagy az, akit vártunk, és te vagy az Istennek a fia. Jött egy kijelentés Péterhez. És felelvén Jézus mondanéki, áldott vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette meg neked ezt, hanem az én mennyei atyám. Mi történt itt Péterrel? Kapott egy kijelentést. Kapott egy kijelentést, egy igazságot magától Istentől. Maga Isten jelentette ki az ő fiát az ő szívében. Pál apostol is ezt mondja a Galata levélben. Amikor pedig Isten kijelentette az ő fiát, én bennem nem tanácskoztam testtel és vérrel, hanem mentem a dolgomra. Majd elolvassátok Galata levélre, találjátok meg. Mi történt? Ki jelentette Isten az ő szívébe a Krisztust? Ki jelentette, hogy ő a Messiás? Ez történt ott. Nézzük tovább, menjünk tovább. Azt mondja, de én is mondom neked, hogy te Péter vagy. Péter azt jelenti, hogy kődarabka. Petros. Van a Petros, és van a Petra. A Petros az a kődarabka. Péter beszél erről egyébként, hogy mi is ennek a kősziklának vagyunk a kődarabkái, mint élő kövek, ugye épüljünk szent házá, szent templommá. Tehát Péter vagy, és ugye Kéfás. Ezen a kősziklán építem fel az én gyülekezetemet, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Ki építi föl? A Krisztuson, a kősziklán. Nem a kődarabkán, hanem a kősziklán. És na most itt jön a ami ugye összhangban van. És néked adom a menny királyságának kulcsait, amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen. Mondjuk együtt, amit megkötsz. Amit megkötsz. És nem akit megkötsz. Egyetlen szó a Bibliában. Micsoda különbséget tud okozni. Miről beszélünk? Ebbe a történetbe itt eddig semmi szó nincs az ördögről. Egyetlen szó nincs itt az ördögnek a megkötözéséről. Ha mi ezt az ige helyet innen kivesszük, akkor hallottam olyan történetet, nem tudom igaz vagy nem igaz, olvastam, hogy ezen az igevers alapján keresztény fiatalok, csecsemők elhatározták, hogy kirabolnak egy benzinkutat. Mert hogyha ők szövetségre jönnek, ha ők bármi dolog felől megegyeznek, akkor azt majd Isten meg fogja áldani. Hál' Istennek elkapták őket, mert valakik meg azért imádkoztak, hogy a rendőrök kapják el a tolvajokat. Úgyhogy látjátok, hogy a téves hit, az tud olyan ostobaságokat okozni az embereknél, hogy az borzalmas. Ha ezt nem a megfelelő helyen használjuk, ez nem az ördögnek a megkötözésére szolgál. De van-e hatalmunk az ördög fölött? Igen. Mire van hatalmad? Ellenállj neki, és hogy megfutamítsd, és hogy az ellened irányuló támadásait megállítsd, megbénítsd akár az ellened irányuló munkáját. Te nem tudod elparancsolni ebből a statuszférából. És ez a baj. Amikor emberek ezt hiszik, nem tanulmányozzák az igét, ami a legfontosabb, ami az ördögnek az ellenszere, hanem hát majd akkor elég, ha imádkozunk. Beülünk az imacsoportba, megkötjük fölöttem az ördögöt, és rendben vagyok. Csak hogy az ördög nem lesz megkötözve ettől. Hanem amikor ellenet támad, igen, akkor Jézus mindig akkor foglalkozott az ördöggel. Mindig az ördögnek a munkájával. És majd mindjárt beszélek a kötésről, meg az oldásról, de nézzünk meg még egy ige helyet. Mert még egy helyen foglalkozik, ugye erre építettek megint egy elméletet, hogy Péterre épül az Anya Szent Egyház, már Jézus neki adta a kulcsokat. Mi az a kulcs? Mi a kulcs? Mi volt itt a kulcs? Az a kijelentés. Az a kijelentés, amit Péter Istentől kapott. Mi a kulcs Isten ország? Mi a kulcs, amit csinálunk? Kinyitunk, bezárunk, ugye? Tehát ez a kulcs. Ez a kulcs. Hogyan nyílik meg Isten országának az ajtaja? Hogyan nyílik meg? Hogy hirdeted Istennek az igéjét. Az emberek kijelentést kapnak ugyanúgy, mint Péter, hogy ő a Krisztus, hogy ő az Úr, és befogadják Istennek az igéjét. Igaz? Ez a kulcs. Az, hogy kap minden ember, mindenki, aki újjászületett, te is, én is, mindegyikünk. Mit kapott a szívébe? Egy kijelentést, egy bizonyosságot, hogy Jézus a Krisztus, hogy ő a megváltó. Ez a kulcs. Hogy jutnak az emberek Isten országába? Úgyhogy elvisszük az evangéliumot az emberekhez. Hirdetjük Istennek az igéjét. Ahova nem mész el, ott nem tud Isten ország, ahol nem hirdetik az igét, ahol nem az angyalok fogják hirdetni az igét, Isten ránk bízta az ő igét, az ő igének a hirdetését. Nem tudnak máshogy újjászületni az emberek, nem tudnak a pogány emberek megszabadulni a sátán fogságából, csak egyetlen módon, ha alkalmazzuk ezt a kulcsot, hogyha elvisszük az evangéliumot, hogyha elvisszük az igét, megint csak ott tartunk, hogy az igénél van a legfőbb bizodalom. Menjünk a Máté 18-ra egy kicsit. Nézzük meg ott is. Mert ez a kulcs, amit Péter megkapott Istentől, ugyanezt a kulcsot megkapta az összes többi tanítvány. És megint csak ne szedjük ki Istennek az igéjét a környezetéből. Nézzük meg, hogy ezeket maga Jézus mondta, maga Jézusnak a szavai ezek. Olvassuk a 8.15-től. 18.15. Máté 18.15-től kezdjük. Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el, és dorgáld meg őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ugye? Tehát rendben van. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egyet, vagy kettőt, vagy két-három tanú vallomásán erősítessék meg minden szó. Ha azokra sem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek, ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Ha valaki nem engedelmeskedik Isten igéjének, ezeket Jézus beszéli, és a következőt mondja. Bizony, bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, tehát itt dolgokról, szerződésekről, kapcsolatokról, majd mindjárt föl fogom olvasni a szó jelentését, a mennyben is kötve lészen, amit megoldatok a földön, a mennyekben is oldva lészen. Ismét mondom néktek, tehát Jézus nyomatékkal mondta, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesztek a földön bármely dolog felől, amit csak kértek, megadja nékik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Még mindig nem hagyom abba az igeolvasást, még a következő verset elolvassuk. Ekkor hozzámenvén Péter mondta, Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? Még hétszer is? Mondani ki Jézus, nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még 70-szer hétszer is. Közel 500. Húha. Na, nézzük meg, hogy Jézus milyen környezetben használta ezt az oldás és a kötés példázatát. Szó van itt az ördögről megint valahol. Egy szó nem esik az ördög megkötözéséről. Maga Jézus beszél erről. Hanem miről? És most nézzük meg egy kicsit a megköt szónak a jelentése, dueo, tehát ez görögül, úgyse értjük, hogy mit jelent, de nézzük magyarul. Megköt, összeköt, összekapcsol, ezt jelenti. Van olyan, ugye, mint a magyar szó is, hogy egy szónak nagyon-nagyon sok jelentése van, valaki még viccelődött is, hogy elhúzzák a nótáját, vagy elvonják a nótáját. Tehát a húz volna az egy szó, de különféle mondatokban más a jelentése. Ugyanígy van ez a Bibliában is. És ugye összeköt, megköt, megbilincsel, fogságban tart, megbetegít, kötelez valamire. És ahhoz, hogy ezt megértsük, a II. Korintuszi levél 11. rész 2. igeverséhez lapozzunk el, ami vele rokon értelmű szó, és valójában itt tudjuk megérteni, hogy Jézus milyen vonatkozásban beszélt ott az oldás és a kötés hatalmáról. 2. Korintus 11.2. Mert isteni buzgósággal buzgok értetek, hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtelen szüzet állítsalak a Krisztus elé. És itt van, amire az ige utal, összeilleszt, összehangol, összeköt, összekapcsol, eljegyez. Miről beszél ez? A szerződésekről. Amikor megegyezünk valamiben. Lehetnek ezek szerződéskötések, lehetnek barátságkötések, tehát ez is egyfajta kötés. De lehet az, amikor valakit megkötöznek tényleg, és a megkötözést, az ilyenfajta megkötözést, ez mindig úgy említi a Biblia az összes történetben, amikor nem az ördög van megkötözve, hanem az ördög által van valaki más megkötözve. És látunk ilyen helyet, mindjárt megnézzük a Lukács 13-at. Tehát miről szól ez? A mennyek országának a kulcsa, az Istentől kapott kijelentés. Úgy lehet bemenni. Mindjárt beszélünk már az oldásról is egyébként. És az Isten országának a kulcsa. Az oldás és a kötés hatalma, hol beszélt Jézus erről a 18-asban? Amikor valaki vétkezik ellened. Lehetsz vele haragba, vagy megegyezhettek abba, hogy igenis, én most megbocsájtok. Vonatkozik ez a szerződés kötésre. Vonatkozik az elköteleződésre, amikor valaki elkötelezi magát Isten igéje mellett. Ugye mit ír a római levél 6. része? Nézzük már meg akkor azt is. És ez az, amiről itt az ige beszél. Nézzük a Róma 6-ot. Mit mondott Isten igéje? Ki kell, hogy elemezzük ezeket a dolgokat. Nézzük a 6.19-et. Emberi módon szólok a testetek erőtlensége miatt. Mi van a testünkkel? A testünk erőtlensége miatt. A testünknek vannak kívánságai, a testnek a cselekedetei azok ördögi cselekedetek tudnak lenni. A testnek a kívánságai. Azt mondja, mert amiképpen oda szántátok a ti tagjaitokat, tisztátalanságnak és hamisságnak, szolgákul hamisságra, azonképpen szánjátok most oda a ti tagjaitokat, szolgákul az Istennek a szentségre. Köthet szövetséget az ördöggel, köthet szövetséget Isten igéjével. És te döntöd el, hogy kivel lépsz szövetségre, kivel kötöd össze magad. A gonosz hazugságaival kötözöd meg magad, vagy Isten igéjével kötöd össze magad. Nézzük az oldás kérdését. Mit jelent az, hogy felold? Itt van egy ő, na mindegy, görögül. De nézzük a jelentését. Kiköt, old, elold, megold, felold, kiold, meglazít. Szabaddá tesz, kiszabadít, feloldoz a kötelékből, kioldoz a bilincsből, megszabadít. Leront, lerombol, megsemmisít, összetörik, szétesik, felbomlik, pecsétet föltör, felbont, szétszed, részekre bont, eloszlik, eltöröl, érvénytelenít, hatálytalanít. Egy szónak ennyi értelme van. Na most azért el lehet tévejedni, hogy hova tesszük be és hogyan tesszük be. Mi volt Jézus első beszéde Lukács 4-ben, ahol hogy a foglyoknak feloldozást, szabadulást hirdessek. Kit kellett feloldozni? Nem az ördögöt, mert meg volt kötözve, hanem kit? Az embereket. És ha megnézzük a Lukács evangéliumnak a 13. részét, ott a 16-os igeverset, hogyha oda lapozzuk a Bibliát. Lukács evangélium 16. része. És ott egy... bocsánat, 13, rosszul mondom. 13-16, tehát a 16 stimmel, csak a 13. fejezetbe. Tehát Jézus ott tanít a zsinagógába, és ugye ott voltak a farizeusok, és szombatnap volt, és ugye leskelődtek utána a farizeusok, hogy mit fog tenni szombatnapon. Olvassuk a 14-es igeverstől. Felelvén pedig a zsinagóga fő haragudva, hogy szombatnapon gyógyított Jézus, mondta a sokaságnak, 6 nap van, melyen munkálkodni kell, azon jöjjetek, és ezen gyógyítassátok magatokat. Felelnékező azt mondta, képmutató, szombatnapon nem oldja el mindegyitek az ő ökrét, vagy szamalát a jászoltól, és nem viszi-e itatni. És itt jön a kötözés kérdés, meg az oldás kérdés. Hát ezt az Ábrahám leányát, akit a sátán megkötözött, kikötözte meg? A sátán kötözte meg. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a sátán erősebb, mint Isten, de a sátán kötözte meg. Ha hagyod magad, a sátán megkötöz. Elmebeli kötéseket és sok minden más dologra a hamisságával és a hazugságával rá tud venni. És akkor nézzük, megkötöz. Ime 18 esztendeje. Nem kellett-e föloldani a kötelékéből szombatnapon? Tehát Jézus feloldotta ezt az embert. Menjünk az apostolok cselekedetei 16-os részére, hogy lássuk ezt Jézus szolgálatából csomó igehelyet megnézünk, mert ez a mi kenyerünk, Istennek az igéje. Sőt, ne is oda menjünk, hanem kezdjük a 8-astól, mert megyünk. 8-13-16 fogunk menni az apostolok cselekedeteiben. Nézzük meg, hogy mit tettek a tanítványok az ördöggel. Hogyan kényszerítették futásra? Hogyan bántak el a gonosszal? A 8-5-nél úgy van, hogy Fülöp lement Szamáriába, Szamária városába prédikálja valanékik a Krisztust. A Fülöp egy evangelista volt, és ugye Szamária, azt tudjuk, hogy Judea és Galilea közötti eső rész, tehát annak idején Aháb és Jezabel idejében azok ott eltévejettek nagyon a hittől és Isten útjától. Tehát egy igen pogány város volt, pogány emberek, nem szerették egymást a szamáriaiak meg a judeaiak. Na, mindegy, a sokaság pedig egyszerűen egyléke figyelmezve azokra, amiket Fülöp mondott, halván és látván a jeleket, amelyeket cselekedik. Mert sokakból, kikben tisztátalan szellemek voltak, nagy hangon kiáltva kimenének, sok guta ütött és sánta pedig meggyógyula. Mit csinált Fülöp, hogy elzavarja az ördögöt? Azt, amit neked is csinálni kell, meg nekem is, hirdetni kell Istennek az igéjét. És ezek az emberek meggyógyultak. És lett nagy öröm abban a városban. De nézd meg, hogy jelen van a hazugság, és jelen van a gonoszság is. Mert ott volt egy Simon nevű varázsló, a 9. részben olvassuk. Ember már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt, és elámította Szamária népét magával valami nagynak állítván, kire mindannyian figyelmeznek, kicsintől a nagyig, ez az Istennek a nagy ama ereje. Ezért figyeltek pedig rá, mert sok időn át ördögi mesterségekkel elámította őket. Tud-e az ördög is jeleket és csodákat produkálni? Hát olvasd el a Máté evangélium 24. részét, amikor Jézus beszél az utolsó időkről, a zsidóknak a korszakáról, ott több esetben is megemlíti, hogy milyen hatalmas lesz az ámítás. Ugye föl fog jönni a hamis proféta, az antiillés, és mit fog csinálni? El fogja hitetni még a választottakat is. Annyira elhiteti, hogy a fene vadat beülteti Isten székébe, és Istenként fogják imádni. Hogy tudja ezt megtenni? Elhiteti. Tud tenni az ördög jeleket és csodákat? Tud tenni. Isten tud tenni jeleket és csodákat? És miért veszélyes ez nekünk? Mert a kettő között különbséget kell tudnunk tenni. Hogy teszel különbséget, hogy valami Istentől van, vagy valami az ördögtől van? Csoda. Nézd meg Jánest és Jánbest, Timóteusz levélben ír elől Pál apostol, mint János és Jánbest ellenállottak Mózesnek. Mi történt? Ugyanúgy csodákat tettek, Mózes ledobta a botját, kígyóvá változott. Mit mondott ez a két egyiptomi varázsló? Hát nagy dolog, ezt mi is meg tudjuk csinálni. Ledobta a botját, azok is kígyókká lettek. De valami ott történt, Mózes kígyója megette ezt a másik két kígyót. Tud jelet és csodát csinálni az ördög? Tud elámítani? Van varázslás itt a földön? Van. És mi a veszély nekünk ebbe? Főleg keresztényeknek. Az, hogy mi keresztények hiszünk a csodákba. Mert Isten egy csodatévő Isten, egy természet fölötti Isten. De akkor hogy tudsz különbséget tenni? Mi az egyetlen dolog, amivel meg tudod különböztetni az igazat a hamistól? Istennek az igéje. Istennek az igéje. Ha nem ismered az igét, mindegy mennyi szellemi ajándékod van, mindegy, hogy mi van, el fogsz tévejedni. És ezért nem tudod megakadályozni, nem tudod úgymond megúszni azt, hogy megismerd Istennek az igéjét. Győztes életet akarsz élni? Szeretnéd Isten áldásait? Nem csak itt a földön, mert örökké való jutalmunk lesz azért, amit Isten országába teszünk. Az ajándékainkat nem fogjuk a mennybe vinni. De azzal az ismerettel, amit itt megszereztünk, föl fogunk menni a mennybe. És azt Isten igéjéből szerezzük meg. És ezért Isten igéje, az a legfelső polcon kellett, hogy legyen. Sokan jöttök, mit álmodtatok, mit láttatok? Vannak álmok, vannak látások? Vannak, persze. Igazak ezek? Igazak ezek. Jöhetnek ezek az álmok Istentől? Jöhetnek Istentől. Jöhetnek ezek az álmok az ördögtől? Jöhetnek. Jöhet a hústestedből, vagy a te elmédből, vagy a te gondolataidból? Jöhetnek ezek az álmok? Jöhetnek. akkor honnan a csodából állapítod meg, hogy ez igaz vagy nem? Istennek az igéjéből. És én nem mondom, hogy nem álmodtál valamit, nem mondom, hogy annak nincs jelentősége, nem mondom azt. Vannak emberek, keresztények. Nyomjuk rá a lájkot. Jártam a mennybe, és egy nagy üzenettel jöttem vissza. És belehallgattam, és azon a kikapcsoltam. Megkerestem a kikapcsoló gombot. Én nem kétlem, hogy valaki járta mennybe, hogy Isten fölvitte. Pál is mit mondott? Hogy elragadtatott, és olyan kibeszélhetetlen dolgokat látott. Igaz? Van ilyen? Létezik, hogy létezik. Van, aki elragadtatott, és látta a poklot. Létezik ilyen? Hát persze, hogy létezik. Miért ne létezne? És akkor honnan tudod meg, hogy ami üzenettel visszajött, az igaz vagy nem igaz? Az az ő elméje, az ő gondolata, vagy tényleg megtapasztalta, vagy az ő megtapasztalása a vallásos agyával összekeveredett. Honnan tudod meg? Soha nem felejtem el, föltámadt egy ember a halálból, és járt itt az illető. És még halott volt, a felesége 4 napos halottként tolta el egy bonke alkalomra, talán a történetet ismeritek. És egy pünkösdi pásztor volt, tele pünkösdi tanításokkal, és semmi probléma, nem mondom, a jelenséget szeretném megítélni, nem a szemét, mert ez mindegyikünk lehetne. És 4 napig halott volt, és mondta, hogy járta a mennybe. És olyanokat tanított, ha valaki úgy hal meg, hogy nem bocsát meg, akkor az a pokolba kerül, mert megbocsátás által kaptuk a bűnbocsánatot. Ezt prédikálta. Fölállt valaki ott, és azt mondta, hogy hazudik, ez nem igaz. És neki igaza volt. És ott emberek így hallgatták, keresztények. Nem bűnbocsánat által kaptuk az örök életünket, hanem hogyan? A kereszt munkája által, Jézus vére által. Dicsőség az Úrnak. És vannak ilyen tanítások. Ha te úgy halsz meg, hogy valakinek nem bocsátasz meg, akkor a pokolba kerülsz. Igaz ez? Ez egy hazugság. Akkor senki nem lenne a mennybe, egyedül lenne Jézus a mennybe. Hú, és még nem végeztem, jaj, mennyi, atyám. Na, tehát ez a lényeg. Tehát ez a varázsló tudott jeleket és csodákat tenni. Mit csinált Pál? Egyszerűen, bocsánat, akkor még Pál nem volt, mert akkor még üldözte az egyházat. Itt közben egy másik történet. És mi történt? Amikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Szamária befogadta Isten igéjét, elküldték azokhoz Pétert és Jánost. És akkor mentek és imádkoztak, és vettek Szent Szellemet. És betöltekeztek Szent Szellemmel. Nagyon fontos, ha itt van valaki, aki nincs betöltekezve Szent Szellemmel, és erre tényleg nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a Szent Szellem kerességre, hogy itt egyetlen keresztény ne legyen, akiben nincs az igazság szelleme. Ki fog elvezetni minden igazságra? A Szent Szellem. Ezért mondta Jézus, elküldöm a Szent Szellemet, az igazságnak a szellemét, akit a világ be nem fogadhat, mert a világ az gyűlöli az igazságot, a világ az szereti a hazugságot, aki elvezet benneteket minden igazságra. És ezért fontos a szellem és az ige. Soha nem mond a kettő ellen egymásnak. És ezért ez nagyon-nagyon nagyon fontos. És akkor vettek Szent Szellemet, és akkor mit akart ez a varázsló? Pénzért meg akarta venni a Szent Szellemet, az Péter mondott neki egy-két keresetlen szót. Nem volt vele nagyon udvarias. Veszen el a pénzed veled együtt, hát azért nem így szolgálunk azért emberek fele, de hát Péter ott hirtelen fölindultságában így vezette a Szent Szellem. És van erre hatalmunk. Aztán, ha megyünk a 13. fejezetre, ott ez már ugye Pál apostol szolgálatában történt, amikor mentek le Antiókiába, és ott is volt egy ördöngős. És ott is foglalkozott vele, ott a Sergius Paulus tisztartó, egy okos ember volt, és magával hívatta Pált, hogy szeretett volna hallani Isten igéjétől, aztán jött ez az Elimás, ez az ördöngős, mert így magyaráztatik az ő neve, és el akarta fordítani a tisztartót a hittől. És akkor mit csinált vele Pál apostol? Mikor foglalkozott az ördöggel? Amikor őt megtámadta, és ahogy Jézus is mondta, hogy bántásomra vagy nékem, távozz tőlem, Sátán. Igaz?
Ó, minden álnoksággal, minden gonoszsággal teljes ördögfi, minden igazságnak ellensége, nem színöl meg az Úrnak igaz útját elfordítani. Most azért ime az Úrnak keze van ellened, és vak leszel, és nem lát egy napig nem látsz. És azonnal homály és sötétség száll a rejá, keresve magának vezetőket. Uha! Tudunk-e kötözni dolgokat? Ezt soha nem fogom elfelejteni, ez életemben egyszer fordult elő. Egy szlovákiai falucskában nagyon sokan voltak, és jöttek az emberek, és egy ember folyamatosan bekiabált, amikor prédikáltam. Idegesítő dolog, nem? Tehát, és mocskos dolgokat. És nem tudom, hogy honnan, nem szándékosan, én is meglepődtem, mondom, sátán némulj el a Jézus nevében. És kezdetek nem tud beszélni. Én jobban meglepődtem, mint ő. Tehát döbbenetes, de olvasunk-e ilyet az igében? Igen, pontosan van ilyen, ha megyünk a 16. részre, hát letelt az időm, nem tudjuk annyira folytatni, de ott meg egy jövendőmondó leányka, leánykából kellett kiűzni a jövendőmondásnak a szellemét. És bizony ott is foglalkozott Pál ezzel a gonosszal. Na, nem majd más alkalommal még beszélünk erről a kérdésről, mert ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, és fogjuk folytatni. Tehát szumma szummárom, tehát van abba felelősségünk, hogy mit fogadunk el, és van abba felelősségünk, hogy mi az, amit hagyunk, hogy az ördög megtegyen az életünkbe, és mi az, amit nem. Éppen ezért nekünk megvan a hatalmunk a sátán fölött, megvan az oldás, és megvan a kötés hatalma. De az nem az ördögnek a megkötözése. Tehát foglalkozzunk, mert ne menjenek el imaerők, meg ne menjenek, ugye most imakör is lesz. Tehát, hogy ne menjenek el imaerők olyan dolgokra, amivel nem tudunk hatást elérni. Miért imádkoztak a jeruzsálemi tanítványok, az apostolok cselekedetei 4-ben olvassuk. Miért? Hogy a te szolgáid bátorsággal hirdessék az evangéliumot, hogy jelek és csodák történjenek a Jézus Krisztus neve által. Miért imádkoztak? Nem azért az ördög tűnjön el Jeruzsálem fölül. Persze szeretnénk, hogy eltűnjön Pest fölül is, de van egy rossz hírem ezzel kapcsolatban. Nem fog eltűnni mindaddig, amíg az Úr meg nem kötözi az ördögöt. Ezek itt fognak lenni, és megpróbálnak téged befolyásolni. És ne a könnyebb utat választ. Jézusnak is felajánlotta az ördög a könnyebb utat. Könnyebb ut az, hogy hát majd imádkozok, megkötözöm az ördögöt, ezzel letudtam a dolgot, és ülök nyugodtan. És közben az ördög meg elbánik veled. Jó? Hanem egyszerűen használd Isten igéjét. Olvasd föl, hogy mi van megírva. Olvasd föl a tested fölött. Nyugodtan kösd meg, állj rá az igére, és kösd szerződést az igével. Meg van írva, hogy az én testem, az Isten szellemének a temploma, drága áron vétettem meg. És semmi köze a gonosznak, meg a betegségnek az én testemhez, Isten templomához. A Jézus nevében távozz tőlem sátán, vagy távozz tőlem betegség. Hogy szolgálunk az emberek fele? Ugyanígy, szólunk a dolgokhoz, és azok a dolgoknak meg kell változni. És ez az Istentől kapott hatalmunk. Nem hagyjuk, hogy az ördög garáználkodjon a fejünkön, de nem harcolunk olyan módon, ahogy nem érünk el eredményt ellene. Mi nem röhögésre akarjuk késztetni az ördögöt, hanem futásra. Halleluja!